Moha bácsi meséi. Bibi. Egy délben, amikor kijöttem a völgybeli falucskában álló iskolából, még el kellett mennem a postára is egy csomagért. Nagymama nálunk töltött néhány hetet, és küldetett hazúról 1-2 kiló rizskását és más élelmiszert. Úgy gondolta, 4-5 kilós lesz a csomag. A postamester néni azonban aggódó arccal nézett rám a kis ablakon keresztül. Csak nem te akarod fölvinni törpeházára? 12 kiló! Se baj, mondtam, majd a vállamra emeltem a csomagot, és elindultam vele az erdei ösvényen. A törpeházi főutcán megállt előttem egy kis törpe, név szerint Bibi, és fölsebzett térdére mutatott. Bibi, Bibi! Bibiék a felvégen laktak, de ha elesett, végigházalta az egész falut, és mindenkivel sajnáltatta magát. Bibi, Bibi! Nem tetszett nekem ez a szokása, rászóltam. Ne csináld ezt, Bibi! Ne koldulj sajnálkozást! Fölsértetted a térded, hát fölsértetted. Majd begyógyul, katona dolog. A konyhánkban tettem le a csomagot. Senki sem volt bent, engem pedig bántott, hogy nem látják, mekkora terhet cipeltem haza. Amikor néhány perc múlva visszamentem, édesanyám már ott volt és szörnyűködött. Jaj, kisfiam, hiszen ez több, mint 5 kiló. Nem volt nagyon nehéz? No, ez már olyan volt, mint amire vágyódtam. El is kezdtem mesélni, hogy 12 kiló volt, és a vállamon hoztam. De édesanyám ekkor már a zacskó tartalmát nézegette, és ezt mondta. Nagymama fent olvas a kertben. Kérlek, szólj neki, hogy jöjjön le, és nézze meg, mi mindent küldött nagypapa. Örültem, hogy nem pusztán a magam hiúsága miatt, hanem édesanyám utasítására szólok nagymamának a csomagról. Édesanya kéreti nagymamát, tessék szíves lenni lejönni és megnézni, mi mindent küldött nagypapa. Tokba tette szemüvegét. Ó, hát felhoztad? Nem volt nagyon nehéz? Á, dehogy, 12 kiló, a vállamon hoztam föl. És most végre részem volt abban, amire vágyakoztam. 12 kiló, és a válladon? Szegénykém! Magához húzott, összecsókolt, simogatott. Hiszen az rettenetesen nehéz lehetett. Jaj, szegénykém! Ekkoriban már vége felé járt az iskolai esztendő, és a tanítóbácsi sok ismétlést is föladott. Ezen a napon olyan ismétléseket kellett tanulnom, amelyeknél annak idején hiányoztam. Nem pusztán ismételnem kellett tehát, hanem újonnan megtanulni ezeket a leckéket. Persze én magam is elküldhettem volna a játszani hívó pajtásaimat, azonban más teszeltem ki. Uzsonna után így szóltam édesanyámhoz és nagymamához. Ha keresne engem Kutykurutty vagy Kökörcsin, ne engedje be őket, édesanyám, inkább mondja meg nekik, ma nem mehetek ki a játszórétre, olyan sok leckém van. És nagyon jól esett hallanom, miközben a szobánk felé lépdeltem, hogy nagymama szörnyűködik. Olyan sok leckéje van, hogy még a játszórétre se mehet el. Szegénykém! Alkonyatkor szédülni kezdtem. Gondolom a szoba levegőtől, vagy attól, hogy sötétedés után még a félhomályban is olvastam a tankönyveimet. Kellemetlen érzés volt, én azonban mégis megörültem a szédülésnek. Kitámolyogtam a ház elé a kertbe, lezödjentem nagymama karosszék előtt a fűbe, és ölébe hajtottam a fejem.
Szédülök!
Megsimogatott.
Jaj, szegénykém, hát hogy ne szédülnél? Ennyit tanulás is egész délután a szobában.
Harmadnap, vasárnap reggel a szomszédunkban lakó Lila cica ingerülten kiabált. Átmentem hozzájuk.
Mi a baj? Mi baj van?
Öccsére Lila Lalira mutatott.
Nem bírok ezzel a haszontalannal, pedig az az ajtó bármelyik pillanatban leszakadhat és összetörheti magát.
Lila Lali a csirkeul ajtajának alsó lécein állt, és lendítgette magát.
Hintának használta az ajtót, pedig a sarokvasakat már alig tartották a megereszkedett csavarok.
Tudtam, hogy édesapjuk a szőlőben dolgozik, nem javíthatja meg tüstént az ajtót. Lila Lali meg nem fogad szót. Visszasiettem hát szerszámokért, csavarokért.
Akkor már ott volt nálunk nagynénénk, Borbála néni is. Nagyon megörültem, így hát ő is megtudja, hogy egész délelőtt dolgozom. De amikor 10 órai idején hazamentem enni valamit, meglepődtem. Azt hitték, hogy a játszórétről jövök. Mint egy mellékesen megjegyeztem. Maga a munka nem nehéz, csak az a baj, hogy erősen odatűz a nap. Borbála néni felkiáltott. Hallottam a kopácsolást, csak nem te dolgozol ott a tyúkolnál? Szegénykém! Nagymama is, édesanyám is sopánkodott. Ebben a hőségben a tűző napod, szegénykém! Most már elégedetten mosolyogtam. Hőség, nem hőség, meg kell csinálni. Lila bácsi csak sötétedéskor jön haza. Siettem vissza, és csak ebédidőre készültem el. Ebédkor a verandán máshová tettem a terítékem, és azt mondtam, hogy ha lehet, árnyékosabb helyen ülnék, sok volt egy kicsit a napból. Nagymama részvéttel nézett rám. Ó, csak meg ne fájduljon a fejed! Én azonban nagyon jól éreztem magam. Másnap volt az utolsó tanítási nap, vagyis akkor lehetett utoljára beadni a rajzokat is a szokásos évvégi rajzkiállításra. Rajzom, mint minden évben, még odahaza volt, és egész délután javítgattam rajta. Gyopár és ugribugri már aludt, amikor elkészültem a javításokkal. Sóhajtottam egy nagyot, és nekiláttam a színezésnek. Éjfél telt, nagyon megörültem, ugyanis nagymama lépéseit hallottam az előszobából. Fölugrottam az asztalkám mellől, de az ajtón már a fáradtság mozdulataival léptem ki. Ki az? Nagymama? Szörnyülködött. Te még nem alszol és ruhában vagy? Dolgozom a rajzomon. És már mentem is vissza. Hamarosan befejeztem a színezést, és lefeküdtem. De még reggel is volt részem az örömben. Édesanya és nagymama ugyanis aggodalmas arccal fogadott a konyhában, amikor bágyat tekintettel, fáradtan, lógó karral mentem reggelizni. Néhány nappal a vizsgák után egy igen meleg délelőtt leküldött édesanyám egyért másért a völgybeli falucska szatócsboltjába. Miután hazajöttem és beültem a hűvös szobába, beszólt édesapám. Légy szíves, Moha, menj le a faluba, hozz egy csomaggal a legkeskenyebb lombfűrész pengéből. Nagyon megörültem, egyrészt annak, hogy édesapám nem tudja, épp most jöttem meg a faluból, másrészt annak, hogy sem gyopár, sem ugribugri nincs otthon. Elmentek a patakhoz fürdeni. Tehát senki sem hibáztathat, amiért nem azt mondom, most már ők menjenek le. Másrészt azért fogott el az öröm, mert Borbála nénénk vendégségbe jött hozzánk aznap. Tehát ő is meg fogja tudni, hogy egymás után kétszer kapaszkodtam fel a hegyre. Hazafelé jövet úgy határoztam, hogy csak nagymamával tudatom a hőstettemet. Fáradtan ölébe hajtom majd a fejem. A többieknek majd ő elszörnyülködi. Már közel jártam a portánkhoz. Magamban élénken örültem a rám váró részvétnek, arcom mégis komor volt, hogy nagymama észrevegye és mindenképp megkérdezze, mi bajod, szegénykém? Igen ám, de a törpeházi főutcán találkoztam Lila Lali édesapjával, Lila bácsival. Ő pedig szomorú ábrázatomat látva, csak úgy menet közben válasz sem várva, mert mint mindig sok dolga volt a szülőben, odaszólt nekem. Mi a bibi, Mohácska? Mintha megbűvöltek volna. Szinte kővé váltam a megdöbbenéstől. Valójában egyetlen szó volt rám ilyen hatással. Bibi. Villámként csapott belém ez a szó, hirtelen világosságot gyújtott, és a világosságban egyre szélesebben terjengett bennem a szégyenkezés. Bibi. Milyen igaza van, hiszen ugyanazt cselekszem, amit Bibi. Sajnálkozást koldulok. Amikor tovább indultam a portánk felé, már tudtam, hogy tüstén győzedelmeskedni fogok kicsinyes szokásomon. Elhatároztam, nem mondom el, hogy kétszer jártam odalent. Olyan boldoggá tett az önmagamon aratott győzelmem, hogy este felmentem Földig Szakálbácsi hegytetői házába, és elújjongtam neki a történteket. Ő azonban azt válaszolta. Fél eredmény, hiszen van valaki, akivel továbbra is sajnáltatod magad. Elvörösödtem. Csak ugyan. Ahhoz, hogy megértse, hogy miket akarok elhallgatni ezentúl, neki még el kellett mondanom a 12 kilós csomagot, a sok ismétlést, Lila Laliék csirkeolját és egyéb fáradalmaimat.
Épp ezért legközelebbi találkozásunkor már nagyon vigyáztam, még csak ne is célozzak olyasmire, amiért sajnálhatna. Pedig bőven lett volna, miről panaszkodnom. Egy este, amikor ugribugri már aludt, denevér csapott be a szobánkba, és éjfélig nem bírtam elaludni a félelemtől, hogy majd rám röpül. Másnap egész nap nagyon fájt a fejem. Harmadnap a Nógrád verőcei festőművész bácsinál, aki meghívta az iskola 5 legjobb rajzolóját, az egyik legkedvesebb ételem jégbe hűtött tejszínhabos szamócás tejberizs volt uzsonnára. De nem ehettem, mert valami baj volt a gyomrommal, és a doktor bácsi azt mondta, hogy 2 napig csak teját, 2-szer sültet, meg főtt burgonyát ehetek. Negyed nap megbántott a barátom kökörcsin. Azt mondta, de undok vagy azzal a nagy tudásoddal. Mindenből azonban semmit sem mondhattam el Földik Szakál bácsinak, nehogy azt higgye, hogy még mindig sajnáltatni akarom magam. Amikor viszont ő maga kérdezte meg, történt-e valami, amiért sajnálni lehetne téged? Akkor büszkén feleltem. Hű, de még mennyi! És akkor megint így szólt. Tehát még mindig sajnáltatod magad valakivel. Most már bosszankodtam. Hát talán azt kellett volna felelnem, hogy nincs miért sajnálni engem, hiszen akkor hazudtam volna. Mit tegyek, hogy ne higgye azt Földik Szakál bácsi, hogy sajnáltatni akarom magam? Elmosolyodott és megsimogatott. Az nagyon egyszerű. Mások bajával törődj. Néhány nap múlva, amikor az erdei ösvényen találkoztunk, diadalmasan újságoltam neki. Már ott tartok, hogy én sajnálok másokat. Például az elhagyott Sombácsit, vagy a kis Purgyit, mert csak rongylabdája van. Sőt, még Bibit is, amiért olyan kicsinyes, hogy végig házalja törpeházát sajnálkozásért. Földik Szakál bácsi mosolygott. És téged? Nem lehetne sajnálni semmiért? Most már okultam a múltkoriból, és még azt sem mondtam, hogy lehetne. Hallgattam. De Földik Szakál bácsi óriási meglepetésemre, sőt, bosszúságomra azt mondta. Tehát még mindig sajnáltatod magad egy valakivel. Hallom ebből a csöndből. Tüstén tovább is lépegetett, de néhány lépés után visszaszólt. Egyébként nem azt mondtam, hogy sajnálj másokat, hanem azt, hogy törődj másokkal. Mit ér vele Sombácsi, Purgyi meg Bibi, hogy sajnálod őket? Eltelt vagy egy fél óra is, de én még mindig ott álltam az erdőben, és elgondolkozva bámultam a bokrokat, amelyek között elballagott. A nyár közepe táján nehéz napom volt. Pontban délben szoktam indulni a másik hegyre Sombácsi ebédjével, hogy egy órára, a mi ebédünk idejére visszaérjek. Édesabám megkövetelte a pontosságot. A zöld baba azonban keményebb volt, lassan főtt meg, csak fél egykor indulhattam. Azért is siettem, mert zivatar volt készülőben. No meg Purgyi is megállított a házunk előtt. A rongylabdája helyett ugyanis nekiadtam a gumilabdám. Azóta valahányszor csak találkozunk, a nyakamba kapaszkodik és megcsókol. Visszafelé már rohantam, de nagyon rossz, köves és sziklás volt az út. El is estem egyszer, de nem akartam, hogy az erdőben érjen utól az égi háború. Amikor ebédhez ültünk, beszaladt hozzánk Bibi nővérkéje, a kis aranyhal. Bibi elesett, gyere, kötözd be a térdét! Édesapám bólintott, hogy mehetek. Tudta, hogy megállapodtam Bibivel, sebeivel nem házalja többé végig a falut sajnálkozásért, hanem rögtön üzenértem, hogy kötözzem be. Földik Szakál bácsi úgy is azt mondta, hogy a sajnálat kevés, inkább törődjek másokkal. A vihar első nagy közeli dörrenésével együtt robbantam be Bibiék ajtaján, és meglepődve láttam, hogy ott van Földik Szakál bácsi is. A közelgő vihar elől húzódott be hozzájuk. Aranyhal a kötszereket hozta, én pedig le akartam guggolni Bibi elé, hogy ellássam a sebét. Bibi azonban ilyet arccal a térdemre mutatott. Bibi, Bibi! Mindkét térdemen nagy seb volt. Még szivárgott is belőlük a vér. Nyilván akkor sértettem fel őket, amikor Sombácsitól hazafelé futva elestem. Földik Szakál bácsi érdeklődve kérdezte. Nem tudtál róla? Megráztam a fejem. Észre se vettem. Vállamra tette a kezét, és ünnepélyesen ismételte. Észre sem vettem. Látod, Mohácska? Most már megszabadultál attól, hogy azzal az egy valakivel sajnáltasd magad. Elnémultam. Éppen most, amikor Földik Szakál bácsi is megtudta, milyen bajért? Elmosolyodott. Én? Nem én vagyok az az egy valaki, akivel még akkor is sajnáltattad magad, amikor rajtam kívül már senkivel. Te magad voltál az az egy valaki. Bibi édesanyja behozta a levest. Ma itt ebédel Földig Szakál bácsi is, és Moha is. Legugoltam Bibi elé, hogy bekötözzem a térdét. Odakint meg kitört, és teljes erővel tombolt a nyári zivatar. Jó éjszakát, gyerekek!
Író Leszkai András, mesélő Arm Katalin, hangmérnök Trási Zsolt, zenei alap Molnár Sándor.